Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd.
Sziasztok!
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 Ez már a 41. adásunk, és erősen indítunk, és végig egy erős ütemet fogunk tartani, ugyanis három gyors beszédű jött már össze. Kettőt már ismertek, Rudi a harmadik.
Igen, sziasztok! Igyekszem lassan beszélni, nem könnyű, de
megkövetem. Ez most lassú?
Ez lassú.
És a témát pedig, amit már beharangoztunk a múlt adásban.
Én a festők életrajzával, leginkább életregényével készültem. De most bocsájtanám előre, ami így fontos, hogy én az iskolában is borzasztó könnyen tanultam. Elolvastam valamit, mindent tudtam kb. Egy hétig vagy két hétig, nagyon élénken az összes részletet, és ezután el is felejtettem mindent. Kivéve, amit talán használtam. És ez nincs másképpen a könyvek könyvolvasással szem. Nagyon élénk az emlék, mindenre emlékszem tárgyilagosan, és eltedik egy pár hét, és még a főszerep nevét is elfelejtem, de hogy ki írta, mi volt a mindent a
címet. Ez egy jó adás.
Viszont az élmény az megmarad, és ugye alapvetően ezért is olvasok, hogy átéljem azokat, és legyen egy lenyomatom arról a korról, az emberről, a bármiről, ami azon keresztül megy. Úgyhogy konkrét dolgokat ne kérdezzetek.
Jó.
Kérdezz el, hogy én ugye fordítok regényeket, és ugyanez. Tehát igen. Így nem emlékszem konkrétan, hogy hívták a szereplőket.
Mondjuk
a sztori az mondjuk megmaradt, tehát ez azért az annyira így benne vagyok, de így totálisan emlékszem tényleg szereplők nevére.
Nekem a sztori se. Többnyire. Jó, még az egy kicsit tovább, viszont mondom, hogy sokkal fontosabb, hogy milyen érzéseket keltett, milyen volt benne lenne, amíg olvastam a könyvet. És azon, hogy kicsit gyorsan is olvasok, és így viszonylag hamar is túl is tudok lenni rajta, de aztán azért olvasok itt több könyvet, hogy benne legyek ugyanebben. Na és azért is hoztam, amit hoztam igazából könyveket. Ugye ez a festők, ugye hát sokféle korszaka létezik a festőknek, és az egyik az impressionizmus időszakából, a másik pedig így reneszánsz. Meg egy magyart is, hogy mégiscsak azért van sok magyar híres festő, és akkor mondjuk a Munkácsi Mihály ezt nem néz kitalálni, hogy elég ismert könyv, de hogyha mégis valaki nem olvasta, vagy elkezdi, akkor azért az ő életét muszáj szerintem, és a szerző is elég jó. Úgyhogy róluk gyűjtöttem össze pár dolgot. Na hát az impressionisták, sőt nem is velük kezdem, és azért nem, mert az első könyv, akit olvastam, az a Michelangelo-nak az élete volt, Irving Stone írta, már több könyvet is írt, de több festő és életregényeket írt, ugye ez nem mindegy, mert hogy az impressionisták lesz majd egy francia szerző, aki kicsit ilyen dokumentáris jelleggel követi az életútjukat, szárazabb, és nekem az annyira nem jön be. Én élvezni szeretem, menni a történettel, az se baj, hogyha nem minden teljesen hiteles, de történet legyen szerelmi szál, legyen szenvedés, legyen benne minden, és akkor jó. Meg ugye nyilván a korrajz, hogy ez hogy legyen, de azt is úgy izgalmas, át is szoktam ugrani ezért
legyen. Ez ilyen regényes életrajzokat.
Igen, én úgy szoktam könyvet választani, hogy bemegyek, így végiglapozom, és hogyha sok a párbeszédben, akkor megveszem, ha nincs, akkor nem. Nem? Ti ismerős?
Nem.
Vagy így nem?
Nekem nem, értem a szempontot, mert tudom, hogy így vannak ismerősem, akinek még így ez is egy fontos, hogy ugye leírásokat igen. Nem szeretik, de...
Belefér van, amennyire azért túl sok ne legyen. Úgy emlékszem, hogy az első anyukám javaslatára, a Michelangelo-nak az életregényét olvastam, Irving Stone tollából, és hát az egy elég hosszú könyv is volt ráadásul, és én abban az időben kezdtem el igazából olvasni, mert azt hiszem, az első könyv, amit olvastam, ez abszolút nem ide tartozik, Leon Durisnak az Exodus könyve volt. És akkor nagyon sok...
Ez elég komolyan tréva.
Még 17 éves voltam, lementem Fonyódra a barátnőmhöz, és vagy ott a strandon voltunk, és így hoztam, vittem a könyvet, és egyszer csak elkezdtem, és nem bírtam abba. És akkor elolvastam, mit tudom, hogy 10 Leon Duris könyvet, a Mila 18, nem tudom, mik voltak, szóval nagyon sokat, és akkor valahogy rákaptam. És viszont ebben az időszakból volt, hogy belemertem kezdeni a hosszú könyve, és akkor elkezdtem át, és azonnal magával ragadott tényleg a történésem maga az ember, hát egy fantasztikus életútja van. És ott ragadott meg igazából az, hogy ezeknél a művész egyik sem volt normális, azért azt gondolom. Tehát egy normális emberek ilyen életutat nem tudnak bejárni, ilyen alkotásokat nem képesek megcsinálni. Ott, amit igazából kiemeljük, ami rendszeresen eszembe jut, nos, hogy napi szinten, de azért sokszor, hogy például, amikor a Dávid szobrot kitalálta, hogy ezt meg el fogja készíteni, és ugye mindenfele, ugye már az életében azért híres volt, és hogy az nem tudom egyszerűen elfelejteni, hogy az volt a legnehezebb rész az alkotásban, hogy kitalálja, hogy ez a Dávid szobor mit akar kifejezni, mindenhol amúgy a képek, amikor megszületnek a fejükben, tehát az a legnehezebb része, hogy mit akar kifejezni, milyen emberek legyenek, hogy legyenek, milyen érzés, merre nézzen, mit csináljon, milyen élethelyzetben legyen, akkor mit gondol pont akkor a világról az, akit le akar festeni, vagy éppen ki akar faragni, és akkor hát ez kitalálta nagy nehezen, hogy akkor ki legyen ez a Dávid szobor a megrendelésre, és akkor a következő legnehezebb rész volt, hogy ez egy karrarai márványból készült, hogy elment oda karrarába, és ki kellett választani azt a tömböt, aki a Dávid szobor akar lenni. És akkor ment a kő, egyik töm, másik töm, harmadik, és hogy nem akar az lenni, és megtalálta azt a követ, akit ő a Dávid szobor akar lenni, tulajdonképpen egy hullámhozba került a kövek lelkével, és onnantól fog, hogy ez kifaragja, az egy nem feladatcsanaknak sem nevezni, hanem az ott már megszületett magától, vezette tehát onnantól, hogy tudta, hogy mit akar, melyik kő legyen, és melyik kő akar az lenni, onnantól vezette az isteni, nem tudom én mi, a kezét, a vésőt, mindent, és megszületett a mű.
Aztán.
És akkor tulajdonképpen persze neki egy nagyon-nagyon színes élete volt, azért nagyon hosszú, elég sokáig élt, nem tudom, majdnem 90 éves koráig talán, ugye, vagy nem akarok butaságot mondani. Na mindegy, hosszan élt, és ugye a pápákkal, Medicsiekkel, mindenkivel a kapcsolatok, és nagy magaslatokba emelkedett. Szóval nagyon ez ami igazából, amit így kiemelek belőle, és az összes festőnél, meg művésznél, vagy szobrásznál mindenhol ez volt. Hogy valahogy ráhangolódni annak a hullámhosszára, amit ő akar csinálni, megfejteni, hogy mitől. És ugye, hogyha voltatok ilyen kiállításokon, nem vagyok egy nagy műértő, de ott is, mondjuk csinálnak ilyen részleteket belőle, van a nagy kép, és akkor megcsinálja kicsiben. Úgy néz ki, mint hogyha fénymásolva lemásolnád. Kicsiben nagyba, tehát ezeknek nem egy nagy megfest, hogy lemásolni valamit. Hát hanem hogy mi akar. És onnantól lesz valami, onnantól lesz műalkotás. Úgyhogy itt kaptam igazából ezt a fonalat, és akkor valahogy, ugye ez volt az első könyv, jó, hosszú is volt, és nagyon élveztem, és utána valahogy a reneszánsztól eltávolodtam, meg attól az időszakát, például Leonardónak nem is olvastam az életét, nem is tudom, hogy miért. Pont mikor most ezzel így készülgettem, hogy miket is olvastam, vagy amiket itt szeretnék elhozni, hogy ez
de
most pont
nem olyan régen, meg magyarul egyébként.
Igen, nagyon sokat.
Regény formában?
Hát, azt nem tudom, hogy mennyire regényes, de életrajzi könyvet, és ilyen iszonyatosan vastag, azt mondom, ilyen több száz oldal.
Igen,
azt mondom,
hát neki elég nehéz.
Igen. Azt hiszem, hogy Walter Isaacson írta, és ő írta például Steve Jobsnak is a,
igen.
Az életrajzi
nem, én, tehát én nem is azt mondom, hogy életregény, hanem ez a kalandregény, vagy a hamis tudom, milyen kategóriáját kifejezetten az érdekel engem. És ami nagyon jó ezekben a könyvekben, amiket ajánlok, mert talán majdnem minden mű, ami szerintem ilyen művészeknek az életregényét írja meg, hogy ott vannak a képek benne. És akkor ugye meg tudom nézni, hogy az miért, miért arra néz, mi van benne, mi az a mosoly, mit jelent rajta. Szóval nagyon izgalmas. Mert amúgy meg én abszolút semmi érzékem hozzá.
Most nem keresné rá a neten.
Ránézek, és akkor és ott életre kell valóban ez az alkotás. Szóval nagyon izgalmas. És akkor itt kaptam rá ezt a fonalat, és nem is tudtam, mint Foxy a csontot. nem tudtam elengedni. És valahogy akkor nekem utána jött az impressionistek, azt is anyu ajánlotta. Nagyon szeretnek, ők is sokat olvastak, és akkor mindig ő adta a könyvet. És akkor szintén azt mondom, hogy az Irving Stone volt szintén a szerző, és akkor itt ez a Van Gogh-nak az élete pont, amiről beszéltünk, az a címe, hogy a napsugár fia. Igen. De hát akkor nem is kell annyit mondani, a Van Gogh-ot azért talán mindenki ismeri nyilvánvalóan szintén, mint Michelangelo-t. Na, aztán tényleg nem volt normális, hogyha Michelangelo az volt. Igen. És neki ez elég hányatatott élete volt. Neki volt ugye az Otto Van Gogh, hogy hívták a bátyját, aki támogatta meg is pénz. Teo. Akkor igen, Teo Van Gogh. És ő támogatta, hogy egyáltalán fönn tudjon maradni. És ugye szerencsé, nagyon sok, mondjuk a Michelangelo az már életében híressé vált, nem volt ez a kőgazdag valaki, de mondjuk Van Gogh aztán tényleg nyomorban élte végig az életét, csak a bát támogatásából. Neki arra, ami nagyon emlékszem, egy ilyen momentum, azt hiszem, hogy az ő volt, hogy volt valami nagy szerelme, az nem tudom, a filmben volt-e, és nem akarok butaságot mondani, de hogy valami, én 100 kilométerre veszem, egy kicsit soknak tűnik, hogy télen mezitlába hóba gyalogolt oda, és hát egy ilyen sokkal magasabb osztályba való nőbe volt szerelmes, akit persze nyilván utasított, akkor már amúgy is, hogy jön ő hozzá, hogy így lealacsítsa a családot, és akkor bement éppen valami családi vacsora volt, megzavarta a vacsorát, mind a megnevelésével, stb. Tehát azt hiszem, hogy tudott is volt talán, hogy ő szerelmes belé, de hát ez teljesen esélytelen volt, és akkor elzavarta az apa a lányt, hogy menjen innen, mert ez méltatlan hozzá, és akkor azt mondta ez a Vincent Van Gogh, hogy oda tartotta, volt égett egy gyertya, oda tartotta a gyertya fölé a kezét, és azt mondta, hogy annyi másodpercet csak szeretnék beszélni a szerelmemmel, ameddig oda merem tartani. És már ott füstölt, ugye égett a keze, a bőrszaga, meg minden, és akkor utána az ember oda ment, és ellökte onnan, hogy ezt nem bírja tovább nézni, és takarodjon el onnan. És mondom, napokat gyalogolt, mezitlába, hóba, télen, és csinált. Tehát teljesen elmemeteg volt. Úgyhogy,
hát a szenvedély látod.
Igen.
De egyébként általában kell ez a fajta lelki állapot kell valószínűleg ahhoz, hogy ilyen alkotásokat hozzanak.
Azért az, hogy önmaga ellen forduljon, az extrém. Szóval szerintem Van Gogh-on kívül, tehát hogy az a füllevágó sztori is elég masszív. Tehát igazad van.
Igen.
pont néztem a filmek terén, nekem egyik kedvenc film a Good Will Hunting, azt láttátok, igen, nem is tudom, hányszor megnéztem igen. már, és ott van pont a végén, amikor nem emlékeztek
a részre, vagy nem?
Én nem emlékszem, egyszer, hogy kétszer, nem vettem olyan sokszor.
Ott is levágtak egy fület.
Nem, csak ja, pont szóba kerül ez, ja. amikor a Robin Williams meg Matt Damon a főszereplő, és akkor ott valami, ez is egy jó, hogy egymást teszteljék, hogy ki mit tud akkor a világról. Na mindegy, zárójelbe zárva, csak... Pont ma is, ma, mostanában megnéztem 628-adjára, és akkor eszembe jutott ez, meg csak arra is emlékeztetem.
És figyelj, ez a Van Goghról szóló regény, ez, tehát teljesen átszokták ezek ölelni az egész életüket, vagy egy epizódot ragadnak ki, és mondjuk
nem, arról, az egész születést, az egész. A haláluk, halálig. És sokszor még a halál után is, ugye okay. van egy kis epilógus rész, vagy bármi, és hogy tényleg, ahogy kezdtek ezzel az egésszel megismerkedni, ez a művészet, ez tényleg nagyon izgalmas, meg ugye mondom a korra ezt, hogy milyen volt akkor abban az időben az a város, ez a korszak, azok az emberek, és hogy itt menjünk is tovább, itt az impressionistáknál, hogy az tetszett nagyon, mert aztán itt most hát nem fogom mindent elmondani, de körülbelül ilyen 6-8-nak olvastam az életét, és hogy ezek, ugye ismerték egymást, hogy nagyon forrottott a Párizsban a levegő, és tényleg egy nagyon a kávéházakban, meg mindenhol, és ugye mind, ugye ez egy új korszakként tört be ebbe a művészvilágba, és nem ismerték el őket, tehát a legtöbb impressionista csak az élete után lett híres. Ott voltak egy-két ember, aki őket támogatta, ezzel az, mert tényleg az ecsetre valót, vagy a festéket, vagy a vásznára alig bírták összeszedni a pénzt, és ugye akkor volt egy elismert, aki a kiállításokat szervezte, és ugye az volt a minden, nem jut eszembe. A lényeg, hogy nem fogadta be ezeket az újításokat a művészvilág, akik elismert művészek voltak. A kiállításnak volt egy neve.
Igen, mert nagyon sokszor az van, hogy ilyen nagyon új
irányzat. Na, ha nem tudsz oda kerülni, akkor nem tudsz, nem veszel ismert.
Igen, túl nagy, konkurencia volt az akkori kor elismert festői számára. Mert és ritkán van az, hogy szeretik az ilyen újítókat. Igen.
Általában nem, meg ugye ezek az idős tapasztalat emberek, igen. és csak az iskola
és is. És az a jó, hogy ők csinálják, igen. és amit az újak, az fiatalok akarnak, az bolond.
Igen. Hát és ugye ez történt ott is, hogy egyfajta váltás volt, és a színek használata, meg főleg ez a fajta naturalizmus, hogy a testet úgy megmutatták, ugye, hogy Rodin is aztán később ugye erről szólt, és ezeket eleve már kiállítani eretnekség volt, de aztán igen. mégis valaki felkarolt őket, akkor jött nagy felháborodás a nép között, meg a művészek között, szóval nagyon izgalmas volt, és tényleg azt tudjuk, hogy egymásra hatottak. És azért is nagyon érdekes elolvasni, mert elolvasom és akár több írótól is, mert hogy elolvasom mondjuk az életét a Cézánnak, és akkor utána elolvasom a Van Goghnak, vagy éppen a Rodinnak, vagy a Manének, vagy a Monének, vagy akármelyiknek, és ugye ezek ismerték egymást, és egy kicsit más megvilágításból nézem ugyanezt, és hogy ezért tetszett nekem akkor.
Igen, mert az egyik könyvben még a mellékszereplő, ott a másikban ugye a főszereplő, és akkor egészen más szemszögből lát ugyanazt a kapcsolatot.
Szóval ezért nagyon tetszett ez a dolog. Itt nem tudom, hogy kell kimondani, úgy hívják, hogy ez ugye Henri Peruzzot, így van írva ez a francia.
Henri Peruzzot.
Na, tessék.
Na.
Tessék, jó, hogy itt vagy.
Ő ki volt?
Na, ő az, aki kicsit ilyen dokumentálisan írja le, számomra dokumentálisan írja le ezeket az életregényeket, viszont ő az össze, nagyon-nagyon soknak, amiket én olvastam tőled, aztán itt pont az volt a baj, hogy inkább kerestem más szerzőt sokszor, mert aztán nagyon száraz volt számomra. De egy-kettőt tudom, hogy például a Manének elolvastam az életét, meg elolvastam tőle a Van Goghot is, meg a Toulouse-Lautrec-et is, viszont azt elkezdtem a Toulouse-Lautrec-nek, van ez a Pierre Lamy, mert ő írta még a Toulouse-Lautrec-nek az életét. Ugye őnek annyit kell tudni róla, ami fontos, hogy alulról ugye aztán kis iskolás korában valami rendellenesség volt, és a lábai nem nőttek, ezért hát egy nyomorék volt, és hát nagyon sok csúfolódásért, és ugye nem nézték jó szemmel a testalkata miatt, és ő is, hogy ezek mind hatalmas koponyák voltak, és tényleg fantasztikus emberek a maguk zsörtölődésével, nehézségével együtt, és ugye végig egész életén keresztül kereste a szerelmet, a szeretetre vágyott, mint ahogy minden ember, és hogy milyen sok elutasításon és pofonban és kudarcban volt része, és mellette meg, ő például nagyon sok pénze volt a Toulouse-ban.
Amíg egy családja nagyon gazdag.
Igen, tehát gazdag család volt, egy gróf, vagy valami nemesi családból származott. És hogy hát szegénynek, hogy milyen nyomorúságos élete volt, és amúgy a legtöbb impresszionistának az volt, de hogy mégis éltette őket ez a művészieségnek a kifejezése, és ezek az egymással találkozás, ezek a kávéházi beszélgetések, az egymásra hatás, hogy ki mit akar kifejezni, akkor mégis valakinek egy kis sikere volt, be tudott törni akkor abba arra a kiállításra, vagy a bemutatóra. Szóval hogy ez tényleg nagyon fantasztikus volt, és igazából el is szigetelődtek egymást időnként máskor meg. Tehát itt hatalmas nagy lánga légtek az érzelmek, a dolgok, és örökre szóló barátságok, vagy soha, mint a lányok, hogy szokták.
Oh, yeah.
időnként, hogy véres összeveszések, aztán hatalmas
kivételésük. Egyébként láttad az Éjfélkor Párizsban című filmet Woody Allen-től?
Nem, azt hiszem.
Nem láttad?
Pedig Woody Allen-ből láttam, igen?
Muszáj megnézni, akkor igen, nagyon tetszene. Mert mondjuk nem kimondottan festők, de speciál pont a Luzlatrek benne van, meg Monet van még talán benne, meg
talán Picasso is van.
Picasso, igen, abszolút. Tehát, hogy ott, igen, ott ilyen időutazás van benne. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Tényleg.
Igen, de azért ő se egy mindennapi ember. De még ő is szerepel benne, mert minden filmjön szokott.
Nem, kézzel, hogy ebben nem szerepel.
Hála Istennek.
És az Owen Wilson a főszereplő, egy hollywoodi forgatókönyvíró, aki szeretne regényíró lenni, és a mennyasszonyával, meg a mennyasszonya családjával éppen Párizsban járnak. És ő imádja Párizst, és hogy szeretne oda költözni, és egy este sétálgat az utcákon, kicsit eltéved, és hirtelen előbukkan egy ilyen régi, ilyen 20-as évekbeli stílusú autó, és...
Konflis, nem? Vagy
az majd utána
ja,
lesz,
bocsánat.
De a konflis az majd, amikor visszamennek még egy
ja, ilyen
vissza a múltba a Marion Cotillard-ral, és akkor az lenne, hogy a múltba csöppen, az aranykorba, a 20-as évek Párizsába,
hát
amikor
az
amerikai...
Vég, amikor az,
igen, de akkor ott neki az amerikai írók, a Hemingway, a Fitzgerald, ők a hősei, meg a Gertrude Stein van még benne. Tehát, hogy neki az a kedvenc időszaka, meg az a korszaka, amiben ő élni szeretne, viszont beleszeret egy lányba, akinek viszont a század vég, tehát a pont, amikor az impresszionisták éltek, neki az az aranykor, és akkor szeretnél. És az a vicces, hogy visszamennek még egy korábbi múltba, amikor Toulouse-Lautrec-kel is találkoznak például, és ott viszont a festőknek a reneszánsz. Nekik a reneszánsz az aranykor, ja. És hogy ők meg a reneszánszban szeretnék.
Mindenki más korba vágyik.
És pont az a lényeg, hogy mindenki más korba vágyik, és hogy mindenki a saját korszakát, amiben abban él, azt unja, mert a saját jelene az unalmas, és mindig egy korábbi időszakban szeretnének. Gondolom, ugyanígy a festőknél is az volt, hogy nekik a reneszánsz.
Nekem nincsenek megmondom ilyen emlékeim, de lehet, hogy így volt így a könyvekből, ott alapvetően először, meg amit viszont, hogy jó, hogy mondtad, hogy ez a Párizs. Tehát amikor ezt jó, hogy el kell menni Párizsba, el kell menni, hát ugye ott rengeteg tárgat, kiállítás, tényleg ez erről szól. És aztán akkor nem voltam el, aztán később mentem el, csak elveszett az a nagyon friss élmény, hogy ott lenni, és akkor megnézni. Igen. De itt is ugyanúgy mondtam, hogy a többi könyvnél is volt.
De az Orzé, ez például nagyon-nagyon szuper.
Igen.
A Musée d'Orsay. De biztos voltál.
Csak egy pár napot voltam Párizsban,
akkor
meg átszállásban, úgyhogy majd el fogunk oda menni. De az egy kicsit nagyon lélegzés, vétel kell hozzá. Úgyhogy voltam egyszer-kétszer, csak így nem tudtuk végigjárni ezt. Uh-huh. Inkább persze. Csak a tényleg a minimális főbb látni. Moller Rouge például azt viszont megnéztük.
First things first.
Szóval ez a Párizs még, amit nagyon jól bemutat, és tényleg ennek a hangulata. Na, a másik író, akit még akkor idehozok, az a David Weiss. És akkor kezdem kapásból a Rodin, mert ugye megírta ez a... Henri, micsoda? A sóról. Szóval David Weissnek a Mesztelen jöttem, ami a Rodinnak az élet regénye. Megint a kontraszt majd akkor a Perusó írásához képest. Hát és igazából nem akarom megint úragozni, ugyanez ugye Rodin az festő is volt, meg szobrász is, és ugye a szobrászkodásból fakadó műve ugye híresebbek. Hát ott is ugyanez az életút. Nagyjából más nem is mondanék, hogy az impresszionizmusban, talán egy kettcsinálvanak így lehet, hogy elég volt. És tényleg és ezek nem is olyan hosszú könyvek, hozzáteszem. Tehát ezek, hogyha nem szereti az ilyen 8-800 oldalas könyvet, ezek ilyen 3-400 oldal. És még nem is olyan nagy, úgyhogy ez ilyen gyorsan is lehet haladni.
És ezeket kiadják újra és újra, vagy úgy kell vadászni antikváriumban? Például, amiket most
hát nem tudom, mert ezeket hát 15-20 éve olvastam körülbelül, akkor volt. Most én elkezdtem megnézegetni az interneten, de pont ez a múlt, tehát nagyon sok helyen kijött, és antikvár bárhol lehet megvásárolni őket. Úgyhogy valaki
igen, meg egyébként elég nagy példányszámban jelentek meg régen, meg tök nagy divat volt.
Igen, meg több kiadó is foglalkozott.
Igen. Tehát gondolom, hogy több kiadást megértek.
Igen.
Na és hogy visszamenjünk akkor a reneszánsz időszakában, ugye ez a David Weiss írta meg a Tiziánónak az életét, ami szintén a Velencei, az a címe amúgy, Tiziánó életregénye. Hát ott tényleg ott abban az időszakban ez a pápákkal való kapcsolat, főleg, hogy a Medicieknek a befolyása, vagy
nagy családok. De akkor ezek vannak, amikben nagyon jók a korrajzok is, gyakorlatilag.
Nagyon,
tehát,
nagyon,
hogy nem
nagyon,
az van, hogy egy...
Abszolút,
egy
nem. Ezért nagyon-nagyon tetszik.
Művészeknek a kis...
Igen, tehát abszolút bemutatja, és nem csak azt a...
Közössége vagy környezetére, hanem egy ilyen sokkal tágabb képet is adnak így a kort Na, hogy gondolom a történelméről is,
igen,
nem?
Igen, teljesen. Tehát egy átfogó jelleggel, aha, történelmileg irodalmat, ott nem csak festőkkel találkozol, hanem mindenki, aki akkor ott volt, és igen, alkotott, és benne volt ebben a akkori élvonalban, uh-huh, vagy bármiben. És tényleg a pápaságtól kezdve a különböző háborúkig, hadjáratokig, hogy mik, hogy voltak.
És közben összefüggésekre is.
Igen, mondom, igen, 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 igen. Szóval nagyon jó. Én azért szeretem ezeket olvasni, mert persze szeretem a science fiction-okat, meg egy csomó mindent, de hogy mégiscsak így a, főleg, hogy emlékeznék rá, de hogy ezt a mindennapi műveltséget egy kicsit, tehát igen, ha már nézek mondjuk filmet, sorozatot, akkor jobb szeretek olyat nézni, valós történt a napul, mert akkor mégiscsak nem egy fikció. Szóval Tiziano volt, akit kiemelnék, és David Weiss-től, aki nekem nagyon tetszett, meg a másikban az a Sartán Anting, az a Giorgione-nek az élete, és igazából őket hármukat, ugye Michelangelo-vel együtt, akik nekem nagyon megmaradt bennem, ugyanez az életregény stílus, és tényleg ők is ugye nyilván ismerték egymást. Aztán most pont tényleg megint, ahogy néztem, egy csomó más ilyen életregény is, és így beugrott, hogy így jól lenne visszakacsintani ezekre az érzésekre, meg ezekre a dolgokra, és akkor meg ahogy az Imprintről a Párizs, itt ez a Velenceiet akkor annak volt a fellegvára, aha, a művészi világnak, és hogy akkor meg Firenzébe elmenni, és hát nagyon nagy, ott el is mentem utána, és meg is néztem egy csomó mindent, és hát tényleg lenyűgöző. Nem csak először képeken megnézed, hogy alakultak ki, és utána elmenni valóságban, és ez az elérhető távolságban. És az is elérhető távolságban, nem is olyan drága, hogy szerintem simán belefél az, hogy elolvasol egy könyvet, fogsz veszelni, egy ilyen 5000 forintos repülőjét, vagy 10000 forintot kimész, és akkor ott el vagy egy pár napot ebben az egész élményben. Szóval nagyon komplett dolgot tud adni. Na, úgyhogy ezekkel kapcsolatban ezeket találtam meg, amit nagyon tudok javasolni.
És ez egyébként akkor gyakorlatilag a kedvenc műfajod? Tehát, hogyha olvasol akkor? Vagy ne, ez csak egy?
Ez csak egy. Amit én nagyon szeretek, az életregények. Ott olvastam aztán zeneszerzőtől elkezdve bármilyen politikusról, hát az akkori. Tehát életregényeket, kalandrényeket nagyon szeretem, főleg, hogyha tényleg a kóra is benne van, amiről igen, beszéltünk, és sok a párbeszéd benne.
És figyelj, neked mennyire fontos az, hogy amint mondtad, egyik sem volt normális. Tehát, hogy ha nagy művész és amúgy hullaunalmas élete volt, tehát mint egy mérnöknek, az...
Hát az nem jönne be annyira, meg arra nem is írnának
de nem is hiszem, hogy írnak róla könyvet.
Vagy nem olyat, amiben...
Itt tényleg
de az, ritka hogy... egyébként az, hogy egy nagy művésznek unalmas élete legyen.
Itt nagyon nagy amplitúdóval lentett így, az érzelmek, a szerelmek, a csalódások egyszer fenn, egyszer le, miket jár meg tényleg ezek a nagyon kirívó nagy mutatványok, mint ezt, hogy gyertyába oda tartom a kezemet, és ezek, ilyenek megmaradnak.
Igen.
És maga az élmény, a szenvedés,
meg az az igazság, hogy az ilyen, tényleg az ilyen korra ezokat nagyon jól be lehet így csomagolni egy ilyen híres embernek a művészetébe, meg az ő életútjába. Igen. Tehát nyilván, hogyha csak így simán olvasol egy ilyen történelmi, egy ilyen társadalomtörténeti értekezés, vagy egy könyvet, az nem lenne olyan szórakoztató.
Hát igen, hogy végig gondolok, mert mondasz, teljesen igazad van, tehát a fele a könyvnek az arról szól, hogy bemutatja azt a kort.
Csak ugye nem olyan izgi, hogyha nincsenek mellé ilyen karakterek.
És van kedvenc festőd egyébként? Úgy értem, hogy akinek az élete után azt mondtad, hogy bakker, ez akár, ezt be is vállalnám. Tehát aki úgy nagyon közel került hozzá. Mert...
Mindegyiket nagyon megszerettem. Nekem pont az volt a lényege, hogy megértsem, hogy az miért az a festmény, miért úgy vannak rajta azok.
És mit ebben segítettek
és igen, igen, azt, hogy belülről érezzem, átérezzem a festménynek a mikéntjét. És ugye nem vagyok egy művészet történész, vagy egy ilyen tudós, vagy nem tudom én ki. És valahogy ezt az élményt adta meg. Én régen, ahogy szerettem a festményeket, mert bélyeket gyűjtöttem, és kalapból mindig összes festményt megvettem a papámmal. Aztán meg volt egy ilyen kártyáink mondjuk, és ott kellett tudni, hogy ki festettem. A magyarokat, azokat nagyon jól tudtam. És akkor valahogy itt ezt a plusz élményt megadta. Amit nem mondtam,
igen, csak ez a Balogh Sándor.
Igen, az az Aranyecset, meg a Napszerelmes, ez a két kötetes mű. Ezt még amúgy pont ott olvastam, amikor francia, jöttem haza, azt hiszem, Mexikóból, és akkor Párizson keresztül szálltunk át, és sztrájkolta Air France. És ott azt
hiszem,
két napig ott ragadtam, és pont nálam volt ez a két kötet, és így, amikor leszálltam otthon Magyarországon, még volt a Malév, ott kiküldött egy nagyobb gépet, akkor fejeztem be az utolsó a két sort, és elolvastam a munkáknak az életét.
És tényleg olyan zseniális, mert azt mondják, hogy nagyon
magával ragadó.
Nem
azt mindenki, az is egy ilyen kihagyhatatlan, hogyha... Hát az is ugyanaz bemutatja. Az egy munkás, ő is egy hosszú életet élt, ő is ugye elismert lett azért, és külföldön is. Ugye a második rész az már ugye pont Párizsról szól, hogy befutott mester volt, még akiktől tanul, asztalisnásként kezdte ő az életét. És akkor úgy népet ki ebből, és lett egy hatalmas művész belőle. És ő tényleg, ő már azért viszonylag hamar ismerté vált. De hát neki is volt sok szerelmi csalódás volt. Hát ez minden életét. Ugye nagyon temperamentosok, nagyon szenvedélyesek, nagyon a lángor égnek, és azért ez mindenhol kihat. Szóval őt mindenképp érdemes elolvasni. De amúgy kérdezted, hogy tehát amiket így szeretek, nagy az a történelmi regényeket, főleg a háborús regényeket ott is. Ott is átélni azt, hogy milyen volt ezek a nagy érzelmek, nagy érzések, és meg maga a történelem hozzá ilyeneket. És azt gondolom, bármelyik korból, tök lehet az Egyiptom, a római kor, a világháborúk. Meg amiket még nagyon szerettem, vagy szeretek, az a Ken Follett-től is elég sokat olvastam mostanában, és neki is meg az a három kötetes, az évezred trilógia, évszázad, vagy évszázad
szerintem.
Igen, és azt mondom, hogy olvastátok, vagy nem?
Az nem olvastam, csak ismerem.
Na, az is nagyon jó volt. És
az ilyen családtörténeteket szeretek ezek szerint.
Az is. Ott például úgy van, hogy hát azt hiszem, hát öt különböző országból lévő családnak több generáción keresztül viszi végig a történetet, összefonódik, szóval nagyon sok. Egy kicsit baloldali beállítottságú, ugye politikailag a megközelítése, de hogy az is nagyon-nagyon jó.
Ezeket meg is veszed, ezeket a könyveket? Úgy, hogy letöltöd, vagy megveszed?
Is.
Aha, és hova rakod?
Hát nekem is elég sok könyves polcon, és akkor ott még nagy a házas, tudom, igen. És ott azért elférnek a könyvek, de nagyon sokan össze-vissza anyuéknál itt tehát otthon olvastam, nem. Szeretem megőrizni őket, de aztán nem is semmi értelme, hát csak a parosodik, és csak néha jó levenni, megnézni, ezt elolvastam, hogy belelapozni.
Igen, nehéz egyébként ez a... De mondom, igazából az... irracionális viszont
igen, értem,
érzés,
igen.
Mégis
ezek a legjobb dolgok.
Meg amit még nagyon szeretek, ezek azok az utopisztikus művek, vagy azok a science fictionok, amiknek azért van valami. Tehát az ilyen fantasztikusokat nem szeretem semmi filmben, se könyvben, ahol teljesen nem lehet tudni éppen mi történik. Tehát most még tudott varázsolni, hogy nem, és akkor szárnyak, ezeket nem, ahol behatárolom, hogy mit lehet, mit nem. Tehát ezek az Orwellnek a könyvét, vagy ezeket a jellegűeket.
Ami egy társadalmat.
Igen. Ami tényleg úgy fölépít valamit, nagyon profin, és van valami valóság alap, és el is tudom képzelni, hogy az lesz, és tényleg ki van találva. Ezeket szeretek nagyon, meg most, amit mondtam, hogy ilyen azért nagyon változik a tudomány, és itt azért fele tudja, hogy mi lesz. És az se igaz, ami most van, itt dőlnek meg a fizikának, meg a matikának az alapjai, és ugye ebben kapcsolatban így szoktam jól olvasgatni.
Ezt mondd el, hogy most mit olvasom, mert ezt a hallgatókban nem
hallottak. Nem tudom a címét. Hát a kozmológia... Nem tudom megmondani.
Majd odaírjuk az olvasmány, oda szoktuk írni, hogy mik...
Mert pont ezt e-bookon olvasom, és nem van az e-bookom. Direkt azért hoztam el, hogy ezt megmondjam. Ezt a leírást kaptam a barátomtól. Hello, Rudi. Igen. Most olvasom, zseniális összefoglaló arról, hol tart a mai fizika, nekem több helyen izgalmasabb volt, mint a legvadabb sci-fi. Ráadásul olyan szinten jól érthetően tolja az arc, hogy még az én lelassult bölcsészedem is megérti. Hogy legyen beszédtém a bulikon, persze csak, ha érdekel az ilyesmi.
Ez eléggé megjegyeztő.
Nagyon szeret, tényleg azért olvasni, annyira elvarázsol maga. Benne lenni. És azért szerintem az életregények nörgényes dolgokat, mert ugye az ilyen kicsit dokumentálisabb könyveknél ott koncentrálni kell.
Igen.
Hogy akkor mi van, hogy van, még talán szeretném megjegyezni, hogy értelme, hogy én úgyse fogom. És ezeket nem. Meg amiket ezek nagyon szeretem, az romantikus könyveket is szeretem, hát azok is tök jók. Vagy ezeket, amiket meg is filmez, a lányavonaton például, az ilyen jellegű, ilyen krimi, vagy ilyen thriller-szerű krimi. Ami jól ügyesen kivantatál, és tényleg egy ötletes
témát. A Holtodiklent azt olvastam?
Igen, azt is előbb olvastam, mint a film. De az egész jól megfilmesítették, igen. Meg én szerettem, hogy nagyon főszereplőt, ki ugye
a Beneflecket.
Igen, Beneflecket.
Azt én nem is olvastam, nem is láttam.
Nem, azt
pedig jó pofa.
Egy utolsó kérdés, vagy egyik utolsó, hogy ugye van egy 5 éves kisfiat, hogy egy mennyire...
Most már 6 lesz.
6, bocsánat.
Április 9-én.
Hát coming soon. Hogy mennyire tudod átadni neki? Tehát azt mondják, hogy példával tanul az ember. Azt látja, hogy egyfolytában olvasol, bár akkor ő már félig alszik, de ő fog olvasni szerinted?
Hát nagyon remélem, hogy igen, és akkor megbeszéljük ezeket.
De akkor valószínűleg az ilyen mesékben is teljesen szakértő vagy, nem? Meg az ifjúsági, sőt nem is ifjúsági gyerek.
Hát inkább most ez a Bogyó és Babóca, meg az a Bartos Erikának a külön, nagyon tetszik az ő munkássága, hogy amiket olyan szeretettel.
És ez egyébként mennyire fontos neked, hogy ezek jó minőségű, tehát a gyerekkönyvek azok jól legyenek.
Tartom nagyon. Azért mindenképpen van üzenete is mondani való a gyerek számára, tehát nem mindegy, hogy mit olvasok.
Ja, hogy így vele.
Nekem az a fura, hogy a régi ezek a Benedekes mesék, meg ezek a régi, amiket én úgy emlékszem, nagyon élveztem, és most próbálnám olvasni, és olyan bonyolult néha, meg egy csomó. Mondjuk a magyar mesékeket nagyon szerettem, úgyhogy még csak 6 éves lesz, tehát hogy ezeknél maradtunk meg. meg a kisfiam pont azt mondta, hogy minden 28-ról olvassunk el.
Tehát, Én nagyon szeretem.
Én imádok a mesét olvasni. Hát remélem, az is remélem, hogy fog olvasni, mert hogyha akkor együtt vagyunk egy nyaralás, vagy bármi során, akkor ugye a közös olvasás, még a mást is olvasunk, tök jó. Viszont ha csak én olvasok, ő meg szeretné, hogy foglalkozzak vele, akkor meg, megint csak elveszi az időt az olvasástól. Úgyhogy már remélem, ő is meg fog kérdezni, mit javaslok, és én ajánlom neki, ezek az örök érvényű könyvek, gondolom 10 év múlva is.
Egyrészt meg a podcastunkat, ha meghallgatja visszamenőleg, akkor már több évad lesz, akkor fog találni belőle. Hát akkor szerintem...
Köszönjük szépen.
Ez egy nagyon jó beszélgetés volt. 6 percre taksáltad, legalább 8 lett belőle.
Hát majd megvágva biztos. Én is köszönöm, örülök
neki. Nagyon köszönjük.
Ez tényleg jó volt, hogy visszazökkenni abba a korba, amikor ezeket olvastam. Meg akkor azok a nosztalgikus élmények is, amikor akkor volt.
Igen. Egyébként neked már tényleg abba hagyom. De hogy mindenki, amikor kérdezi, hogy miért tartom meg a könyveket, mikor már elolvastam. És azt szoktam mondani, hogy amikor egy fekszem hanyat, és mondjuk pontosan tudom, hogy amikor azt olvastam, milyen hangulatban, meg élethelyzetben voltam.
Hogy ez is hozzátartozik a könyvhöz. Közel sem, nem csak a maga mondani való. Ha utaztam, kivel voltam, ki volt a barátom, akkor milyen élményeim voltak, mi volt nehéz. És sokszor azt is vettem észre, nem tudom, hogy nálatok előfordult-e, hogy ha mondjuk így véletlenszerűen választok, sokszor, hogy bemegyek mondjuk a Libribe, vagy akármelyikbe, és akkor megveszem ezt, elolvasgatom a tartalmát, és hogy pont rezonál az adott élet ciklusomra, valami történésre.
Na hát akkor jó olvasást a következő adásunkra, gyűjtsed a...
Rengeteg téma van.
Témát, és akkor találkozunk még.
Igen.
Köszi.
Köszi.
Sziasztok.